Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sharaf Hassant, a Budapesti Műszaki Egyetem rektorát. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Éppen a felsőoktatási felvételi jelentkezések idején beszélgetünk, február 15-e a jelentkezési határidő, és az előző évek tapasztalatai alapján a gazdaságtudományok és a műszaki szakirány, ez az úgynevezett MTMI, tehát a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai terület, ahová legtöbben jelentkeztek az elmúlt években, és a legtöbben kerültek is be ezekre a képzésekre. Sőt, a felsőoktatásért is felelős miniszter Hankó Balázs azt mondta, hogy a kormány szeretné, ha 2030-ra minden második felsőoktatási hallgató ezen a területen, ezen a képzési területen tanulna, és ha megnézzük, akkor a Műszaki Egyetem képzési szerkezetet voltak éppen le is fedi ezeket a területeket, szakterületeket. Most az idei felvételi szakaszban, hát ugye nem tudjuk még a jelentkezési adatokat, de mégis nagyjából milyen felvételi adatokra, számokra készülnek? Egyáltalán milyen most a Budapesti Műszaki Egyetem, illetve az egyes szakok, az egyes karoknak a népszerűsége?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy így a felvételi időszakban is tudunk beszélgetni. Igen, a magyar felsőoktatás rugalmassága az adott. Nagyon sok döntés intézmény szintre került, és önállóan dönthet az intézmény arról, hogy milyen irányokba, hogy akarja magát fejleszteni. De a BM-et, hogyha a 244-es tanévében vagyunk most a BM-nek, tehát ez a hosszú idő, ez kvázi pozícionálta is a BM-et. A BM ez a műszaki képzésnek a fellegvára tulajdonképpen az országban. Én azt szoktam a Nemzet Műszaki Egyetemének szoktam hívni. Az MTMI területen természetesen vannak a élettani területek is. A BM-en azok közül csak a vegyészmérnök van, mintha így nézem. Tehát a biológia, az orvosi és egészségügyi területek, ezek nincsenek lefetve. Mi nálunk a műszaki, gazdasági és természettudományi területek szerepelnek nagy súlyban. De így, ha megnézem, a súlypont ez a műszaki területen van. Természetesen az informatika, hol oda soroljuk, hol mellé írjuk külön, de lényeg ezek a területek együtt járnak. Mi lesz a 26-os felvételi, ezt még nem tudhatjuk, van még ő egy hét ehhez. De ha megnézem a keresztfél éves mester jelentkezéseket, hát a műszaki és gazdaságit nézem, mert most keresztfél évben megy, és ez csak mesterképzésre, akkor azt mondom, hogy a 25%-a a felvett hallgatóknak a BMR-re került. Hogyha megnézem a műszaki keresztfél éves mester nappali képzést, 76%-a a műszakiaknak a BMR-re ment. Azt szoktam mondani, kutatók, fejlesztők a műszaki területen a 75%-a a BMR adja. Tehát ha így nézem, akkor nem aggódok a számok miatt. De tekintettel arra, hogy ez a mostani felvételi, ez alapképzésre fókuszál, de ott van a mester mellette, de itt a főleg azoknak szeretnénk szólni, azokhoz szeretnénk szólni, akik most érettségi után, vagy már régebben érettségiztek, és most kezdik meg az egyetemi tanulmányokat, vagyis az alapképzésre jönnek. Elég széles a pálya, elég színes a pálya, nagyon sok választási lehetőségük van.
De indulnak is egyébként új szakok, vagy indítanak most új szakokat? Igen. Mert nyilván, hogy a felsőoktatás szerkezete le kell, hogy kövesse az új tudományterületeket, ágazati változásokat, vagy egyáltalán a munkaerőpiaci trendeket, tehát nyilván erre rugalmasan reagálnia kell egy egyetemnek.
Igen, hagyj emeljek ki két dolgot, és köszönöm a lehetőséget, hogy ezt mondhatom. A mester szinten én a multidisziplináris szakokban úgy érzem, kezd egyre nagyobb potenciál lenni, azért az utóbbi időben fókuszáltunk olyan képzésekre, mint az űrmérnök, ahol több helyről, több mérnöki és gazdasági területről jöhetnek be hallgatók, egészségügyi mérnök, orvosi fizika, de van nekünk alapképzésben is egy ilyen multidisziplináris, a mechatronika is multidisziplináris, van a mérnök fizikus is multidisziplináris. Ezek a képzések azért fontosak, mert több tudományterületet fednek le, és ezek egyesülnek egy ilyen szakba. Most, ami új onnan indul, kettő szakot szeretnék kiemelni, az egyik a mesterséges intelligencia, aki jobban akarja magát mélyíteni ezen a területen mesterfokozatot tud szerezni mesterséges intelligenciából. Ez nem egyedi a BMM, 11 intézménnyel közösen egy konzorciumban létesítettük a szakot az országban, és több intézmény indítja, többek között a BMM. És mi nappali angol nyelven indítjuk ezt a szakot mesterképzésben. Ami új a BMM, ez a gazdasági informatikus, ez még nem volt ilyen alapképzésben.
Ez egy új alapszak.
Az új alapszak, létezik máshol az országban. Mi alapvetően ezt a szakot régen csak mesterszinten indítottuk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy azok, akik nem szeretnek a fizikai világgal foglalkozni, tehát a fizikától távol akarnak maradni, tehát a mérnök informatikus, tehát az informatika képzést régen három területre osztottuk. Egyik a mérnök informatikus, ahol a Műszaki Egyetem volt az ászlóvivő, a programtervező informatikus, az ELTE volt az ászlóvivő, és a gazdasági informatikus, ahol a Corvinus volt az ászlóvivő. Azóta több intézmény, több ilyen szakot indított, és a BMR-re alapképzésben régen csak mérnök informatikus jelentkezhetett, és azt tapasztaltuk, hogy van igény arra, hogy a fizika világtól kicsit messze has. Ugyanaz az informatika, csak a másik vetület nem a mérnöki, hanem a gazdasági, és azért ezt a szakot most indítjuk először.
Azért érdekes az informatika és az informatikus képzés, mert azért visszatérően előkerül a képzések kapcsán, és hát jó néhány évvel ezelőtt ez amolyan varázsszó volt mind a képzésekben, a felsőoktatásban, mind a munkavilágában, a munkaerőpiacon, mondván, hogy ez a legkeresettebb szakma, ezzel lehet a legjobb karriert befutni, itt lehet a legjobban keresni, és most az utóbbi években, mintha változott volna ez, és mintha arról érkeztek volna hírek, hogy kevesebb informatikust keresnek a munkaerőpiacon, sokak szerint telített lett az informatikai vagy az informatikusi pálya, de akkor ezek szerint nem kell ilyen borulátónak lenni.
Én mindig mosolygok, amikor ezt az állítást ilyen formában hallom. Valóban ez, hogy 2-3 hónap alatt képezünk informatikus, ez a világ már véget ért. De az, hogy a megalapozott informatika tudással rendelkező emberekre még mindig hát nagy szükség van, és egyre nagyobb. Tehát ha körülnézek az országban, ezek a cégek, multi és hazai cégek, akik versenyképesek akarnak maradni, főleg itt ezen a területen, akkor a diplomával rendelkező informatikust keresnek, és még mindig sokkal több a kereslet, mint a kínálat. Még mindig nem képezünk eleget, még többet tud felszívni a piac, mert mi, aki nálunk végez, nem csak Magyarországon dolgozhat, vagy nem csak magyarországi cégnek dolgozhat, a régióban, meg a világban, mindenhol, mert ez a diploma, ez az érték, ez a tudás, amit kap nálunk a mérnök, az informatikus vagy a természettudományos területen végzett hallgató, az nagyon keresett, és azt szoktam mondani, a BME oklevél, a BME diploma, útlevél mindenhova a világban. Hála Istennek ezt a munkáltatói visszaigazolások az értelművé tették ezt az állítást, amit az előbb mondtam.
Ugye van ilyen pályakövetési rendszer, meg diplomát.
Az is pályakövető, de a rangsorokban is vannak olyan szempontok, hogy a munkáltató vagy a cégek, ahova mennek a végzett mérnökök, milyen visszajelzéseket adnak, és ott egyértelmű az első helyen a BMM végzett.
Ugye, arról beszélgettünk, hogy a felsőoktatásnak, az egyetemeknek, és azon belül is mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetemnek mennyire kell rugalmasan reagálni a munkaerőpiaci folyamatokra, munkaerőpiaci trendekre, és azért az jut az eszembe ennek kapcsán, hogy mennyire lehet modellezni ezeket a folyamatokat, tehát amikor új képzések indításában gondolkodnak, hogy mennyire lehet előre látni jövőbeni trendeket, tendenciákat a munkaerőpiacon. Hát ugye eleve az egyetemi képzés is 5-6 év, hát 5-6 év alatt is nagyon sok minden történhet a munkaerőpiacon, hát láthatjuk most ebben a felgyorsult világban különösen.
Ha így nézem, 5-6 év, mint a mi időnkben, akkor valóban úgynevezett van holt idő, vagy van késés a rendszerben, de nem ilyen bonyolult ez a helyzet, hiszen nagyon sok diák az egyetemi képzés alatt is dolgozik. Én inkább azt mondom 3,5 és 2 év, és nem mondom 1-be 5 évet, vagy 6 évet. Tudom, hogy a 3,5 és 2 kijön 5,5, csak mégis ott kettő között van egyfajta lehetőség, hogyha az ember mesterképzés alatt akar dolgozni, akkor akár a harmadik évben is kezdhet dolgozni, tehát ez ilyen tudás már felszedhet az első 3 évben, hogy könnyen tudjon munkát vállalni. Tehát nem annyira későn jelentkezik. De ezért válasz a kérdésre. Például vannak olyan szakok, mondjuk egyik például az orvosi fizika. Tehát egy olyan terület, ahol nagyon régóta jönnek a visszajelzések, hogy kellenek ilyen képzett szakemberek, vagy a fizikus mérnök, akinek egy kombinációja, mert nagyon sok cég azt jelezte vissza, hogy itt akár a félvezető, akár az elektronika területén, stb. Ilyen jellegű tudásra van szükség. Mi válaszoltunk így a piac igényeire, és ezek a kollégák már, merem azt mondani, amikor beiskolázódnak, akkor már elkelnek, tehát ebből a szempontból szinte merem azt állítani, hogy előre le vannak kötve ezek a kollégák a piac számára. Én úgy gondolom, hogy a trendeket lehet olvasni. És most a műegyetem 7-8 területre fókuszál, hogyha így nézem. A mesterséges intelligencia ezt mindenki magáénak tekinti, ez mindenkié tulajdonképpen, azért ez közös mérszetként. De ott van például, erős kompetenciánk van az energetika, az űripar, az anyagtudomány, oda kerültek természetesen az autonóm rendszerek, a járműipar. Ez nem sok helyen mondhatják, hogy van közlekedésmérnökképzés. Igen, ez igen. Nagy múltja van a műegyetemen a közlekedésmérnökképzésnek. Vagy hogyha így tovább akarok menni, ezekben a biotechnológiai, az egészségügyi megoldások mérnöki megközelítésben, és nem régen írtuk alá a Semmelweissel azt a megállapodást, hogy közösen közös képzéseket indítunk. Ezek két nagy múltú intézmény, közel vagyunk a korban is egymáshoz, ők 250 évesek, mi 244 évesek.
Majdnem egy idősek.
Majdnem egy idősek, egy korosztályhoz tartozunk, hogyha így nézem. Tudom, hogy Magyarországon furcsa ez a fajta ilyen kollaboratív, kooperatív jelleg, amit mi képviselünk az ipar felé és a társ intézmények felé, mert úgy érzem, két külön disziplinát képviselő intézmény nagyon sokat tud egymástól tanulni, nagyon sokat tud segíteni egymásnak.
Meg kell találni a közös nevezőket.
Igen, és 1+1 = 5 is lehet, tehát a hatása sokkal nagyobb tud lenni, hogyha összefogunk ezen a területen, és valljuk be, orvosi területet technológia nélkül már szinte alig lehet művelni versenyképesen. Azért úgy gondolom, hogy ez a kettő terület ez egymásra talált. Vagy nem sokára, pár napon belül a Honránnál a különböző kutatási irányoknak az erősítésére, így felsőoktatási intézmény és egy kutatási hálózat, vagy több kutatói intézetnek az együttműködése, hogy bevonjuk őket jobban az oktatásba is, közösen kutatunk, és a végén, hogyha utánpótlást kell nevelni, akkor az egyetem doktori iskolái nyitottak arra, hogy ezt a képzést, ezt a doktori képzést közösen csináljuk, és a kutató utánpótlás biztosított legyen. Tehát számos olyan irány van most, amit mondhatok, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy ez az új lendületnek köszönhető indult a műegyetem.
Folyamatosan szóba kerül a mesterséges intelligenciát, most elsősorban annak kapcsán, hogy ezen a területen indítanak egy új mesterszakos képzést is, de vajon az egyetemi oktatást mennyiben alakította át a mesterséges intelligencia, mennyire formálta, mennyire van egyáltalán jelen, és mennyire van helye a Budapesti Műszaki Egyetemen a mesterséges intelligenciának az oktatásban vagy a tanításban?
Már senki sem tagadja, hogy a minden napunk részévé vált a mesterséges intelligencia. Így az oktatásban is, és ezekre az eszközökre már épít szinte mindenki az egyetemen. Régen ilyen volt a digitalizáció, hogy itt az informatika korában, amikor azt mondja, hogy digitalizáljuk az oktatást, digitális eszközöket vessünk be. Na most ennek a digitális eszközöknek, vagy a digitalizációnak a felsőbb, vagy magasabb szintje került be most, és inkább irányelveket definiáltunk arra, hogy hogyan használhatják a hallgatók. Tehát én nem hiszek a tiltásokban, inkább a támogatásban. Nézzük meg, hogy etikusan hogyan tudjuk használni. Merem azt állítani, hogy nem telik egy nap, hogy nem nyúlunk hozzá egy ilyen eszközhöz, mert itt nem az a cél, és többen itt összekeverik azt, hogy helyettesít minket, vagy kiegészít minket. A mesterséges intelligencia azért van, hogy mi hatékonyabban tudjunk dolgozni. A történelem során akármilyen új technológiai hullám érkezett, mindig aggódtunk, hogy elveszi az előbb is az hangzott el, már nem kell információ. Szerintem több informatikus, több jól képzett informatikus. Az az informatikus egy hónap alatt úgy gondolta magáról, hogy informatikus lesz, arra már nincs szükség. Mert ez a manuális kódolási részt, azt a gép meg fogja tudni csinálni. De a gondolkodó, alkotó, kreatív informatikusra mindig is szükség lesz, és minél több emberre van szükség.
A felvételivel, a jelenlegi zajló felsőoktatási felvételével kezdtük a mostani beszélgetést, és még térjünk azért erre vissza, mert felvételi pontokban, pontszámításban voltak változások az elmúlt években. Ugye maradt ez az 500 pontos felvételi rendszer, de azon belül az egyetemek 100 pont erejéig nagyobb mozgásteret kaptak, vagyis 400 pont az érettségi, a középiskolai tanulmányokból hozott eredmény, de 100 pontról maguk az egyetemek dönthetnek, hogy ebbe a 100 pontba mit vesznek figyelembe. Most a Műszaki Egyetem egyes szakjain nyilván különböző képzési ágak vannak, de mégis jellemzően mi az, amit figyelembe vesznek ilyenkor ebben a 100 pontban, amiben a saját maguk dönthetnek, és saját mozgásterük van?
Igen, azért, mivel már nagy szabadságot kaptak az intézmények ebben az 500 pontos rendszerben, igen. Sőt, a technikumból érkezőknek nyitszerezési lehetőség, számos számolási módban.
A szakképzésből érkezőknek is.
Ezért már összevetni intézményeket nehéz, azért, hogy hol magasabb, hol alacsonyabb, ez már nehezebben ítélhető meg. De ha az a kérdés, hogy a 100 pontban mit ért bele a BME? A BME minden, ami minőségre megy, tehát az emelt szintű, a nyelvvizsga, ezek a additív jelleggel, ezek a tanfolyamok, ezek a képzések, amiket előkészítőként úgy...
Hát meg gondolom, vannak tanulmányi versenyek,
azok maradtak, ezek mindig is csúcson voltak, igen. Csak ezek a kiegészítő jelleggel, ezek az elemek kerültek be, amik a minőségre, meg még egy dolog az, hogy segítség az illetőt, hogy bent tudjon maradni a rendszerbe, mert be kell látni, hogy ez az átmenet a középiskolából az egyetemre, ez nehéz átmenet, mert más világba jön a fiatal, fiatal felnőtt.
Már tehát hittem, ott volt lemorzsolódás is, lemorzsolódás, és elsősorban mondjuk az első egy-két évben
első lehetett. Első egy-két évben voltak ilyen jelek, ezen azt szoktam mondani most, hogy a hallgatóbarát szolgáltató műegyetem. Ezzel azt akarom mondani, hogy sose a képességbeli probléma volt. Mindig úgy mond, hogy nem találta meg a helyét, nem tudott jól beilleszkedni, nem érezte jól magát az elején, stb.
Erre talán lehetnek különböző mentorprogramok, vannak is ilyen mentorálások.
Nagyon sok programot indítottunk, és köszönöm a hallgatói képviseletnek, akik azért sok hallgatói erőforrást allokálnak arra, hogy segítsék a fiatalokat. Mentorprogramok, tankörök, tanulószobák, tehát a közösséget vetettük be.
Hogy és ez az egyetemen belül, egyetemen tehát a felsőbb éves egyetem, hallgatók.
Felsőbb éves hallgatók, fiatal oktatók, doktoranduszok, szenior oktatók, tapasztaltabbak is együtt segítik a fiatal az illeszkedés szempontjából. És ami mert azt vettük észre, itt nem képességbeli probléma, hogy vannak hiányosságok, van közben nem találja meg a helyét, hogy hogyan tud
beilleszkedési problémák.
Igen, és ezeket, és most látom az első eredményeket, ez sokkal jobb helyzet.
Tehát, hogy kevesebb az a hallgató, aki lemarzsolódik.
Így van.
Ugye a felvételi pontok szóba kerültek az idén, és ugye most nincs központilag rögzített minimum ponthatár a felsőoktatásba való bekerülés. Ez 2023 előtt nem is olyan régen volt, 280 pont alatt nem lehetett bekerülni a hazai felsőoktatásba, felsőoktatási intézménybe. Most akkor ezek szerint maguk az egyetemek, jelen esetben a Budapesti Műszaki Egyetem, hát húzza meg úgymond a ponthatárt az adott év férőhelyei és a felvételi eredmények függvényében, de hát gondolom, ugye említettem én ezt a 280 pontot ebből az 500 pontos elérhető maximumból. Hát nyilván a különösen népszerű szakokra nem nagyon lehet bejutni alacsony pontszámmal a Budapesti Műszaki Egyetemre. Annak ellenére, hogy nincs ilyen minimum rögzített ponthatárok.
Én egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor 280 pont volt a törvényi minimum ponthatár, a műegyetemen ezt 320-ba lőttük be.
Tehát volt egy ilyen saját belső volt egy saját, minimum ponthatár.
Múltból a régi rendszerben, ahol össze lehetett vetni az intézményeket, most már ez már nincs, de most a 320 továbbra is fönnáll, továbbra is ott van. Tehát azért van egy saját igen. belső törvényi igen. minimum, ami alatt nem lehet. Vannak olyan szakok, ahol értelemszerűen népszerűek, ilyenek a, ilyen a mátronika, ilyen a fizikus mérnök, ilyen ezek, merem azt mondani, hogy a elitebb elméleti részre, csak ezektől nem kell megijedni, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy erre a területre akar jönni, és megfelelő pontszáma van, akkor én bátorítom, mert ezek nagyon korszerű, és nagyon keresett szakmák. És érdekesek, mert sok helyen mondhatom úgy is, hogy ezt keresik ezeket a több disziplinából érkező kollégákat, és akkor ez előnyük lesz a többi, akár a többi mérnöki területtel szemben. Nálunk ez mindig a jelentkezők számától függ, de az 320 egy belső törvényi
belső
szám,
törvény, így van.
Ami alá nem megyünk semmilyen körülmények között, és ilyen szinten definiáltuk mi ezt a pontot. Én nem hiszem, hogy most, aki komolyan veszi az egyetemi bekerülést, hogy ne tudna bekerülni, mert elég sok már nagy kapacitást definiáltak nekünk, itt akár államilag, akár a szerződésben. A szerződésünk az állammal elég nagy kapacitást alokáltak nekünk, tehát nem hiszem, hogy aki felkészült arra, hogy jó szakra menjen, ne lenne lehetősége bekerülni. Értelemszerűen 320 alatt, vagy régen a 280 alatt nem lehet. Vannak olyan helyek, ahol a 280 alá is mennek. Itt át lehet számítani most, mert azért nem jó most összevetni a mostani számokat a régi számokkal, mert most a középszintű érettségi, ez kétharmaddal számolódik, az emelt ez teljes egészében. Tehát abból a számból...
Igen, többire emelt szintű érettségi azért kell, gondolom a műegyetemi továbbtanuláshoz is.
Mindenképpen egy legalább kell, tehát abból a szempontból, akinek egy emeltje nincsen, akkor ez kizáró ok lehet a mi esetünkben.
Említette az imént a technikumokat, és hát van most egy ilyen kormányzati törekvés is, hogy nyíljanak utak a szakképzésből a felsőoktatás irányába, a technikumot is úgy emlegetik, mint a mérnökképzés lehetséges előszobáját, és a szakképzésben tett szakmai vizsga többletpontot is jelent, ha jól tudom, a felsőoktatási felvételinél. Találkozik mindez az egyetemek igényeivel, szándékaival, elvárásaival? Számítanak például a Budapesti Műszaki Egyetemen is a szakképzésből érkezőkre, vagy a technikumból érkezőkre?
Igen, számos olyan példa volt eddig is, és főleg fókuszálunk az okleveles technikus képzésre, mert ennek ez a filozófiája, hogy egy megállapodás születik a centrum, vagy az intézmény és az egyetem között, aminek a keretében az egyetem tulajdonképpen rálát arra, hogy milyen a tananyag, hogyan segíti ezt a folyamatot, és az a cél, hogyha valaki plusz egy évet húz rá a technikumban, az lehet kedvezőbb körülmények között tudjon végezni az egyetemen. És a minisztériumban kidolgoztunk egy ilyen modell, amit éppen ma lesz ennek a bejelentése, ami kifejezetten arról szól, szorosabbra hozzuk ezt az együttműködést. Igen, most szaktól függ, hogy melyik szakra többen jelentkeznek a technikumokból, de egy dolgot lehet kiemelni. A szaktárgyakban, akik jönnek a technikumokból, jobban teljesítenek, mint a gimnáziumi
gimnáziumból. Tehát van egy ilyen előképzettségük.
Igen. Ott a matek, fizika, természettudományosnál ott egy picit lejjebb van. Itt az átlagot mondom. Tehát, és ezt lehet segíteni, hogy ezt még nagyobb előnnyel tudjanak egy lendülettel menni a technikumból érkező diákok. De én itt a felvételivel kapcsolatban szeretném megragadni az alkalmat, hogy én nem csak a fiatalokhoz szeretnék szólni, hanem a szülőkhöz is. Nekem két egyetemista és egy leendő egyetemista gyerekem van, és tudom a szülői oldalról is megmondani, mert úgy érzem, aki most ez a fiatal úri ember, vagy úri hölgy, aki most jön hozzánk, Még nem, nincs ennyi tapasztalata, körülnézés itt tovább. A szülői segítség mindig jól jön. Hát,
tulajdonképpen azért ez a továbbtanulás azért mégiscsak közös döntés. A közös, szülő azért és mondom, a diák, azért
én,
vagy a
én azt
gyerek...
szoktam mondani, az egyetem vezetése és a szülők között kell, hogy legyen szövetség, hogy segítsük ezt a fiatal sikerre. Mert a támogatás mind a két oldalról kell. És kell erős támogatás a család oldaláról. Ez nem csak anyagi jelent, ez lelki, ez tanácsokban leülnek vele beszélgetni, hogy mit szeretne csinálni a
hát, ez
a
egy közös döntés legyen.
Közös döntés legyen, és akkor mi több karona az egyetemen, szülői fórumot tartunk mindig augusztusban, meg a nyílt napokon is szólunk a szülőkhöz, hogy pont azért ők is segítsenek nekünk abban, hogy jó irányba tudjuk terelni ezt a fiatal embert. Igen, és én úgy érzem, ez a human-centrikus BME, ez kifejezetten erre nagy hangsúlyt fektet, és a szülőknek a bevonása, mert én úgy érzem, hogy két ember tudja befolyásolni a fiatalnak a döntését, a tanárok a középiskolában, és a szülők otthon, vagy a család általán testvér és a szülők, én egybeértem az egészet. A tanárokhoz mi a Progresszió Alapítványból meghirdettünk egy programot, ezek a természettudományos tanárok, akik középiskolában segítik a fiataloknak, segítenek, hogy menjenek az egyetemre, természettudományos területre, azok között szoktunk meghirdetni mindig egy ilyen pályázatot, és évente 10 tanárt díjazunk, hogy pont azért legyen egy közösség, hogy azt az üzenetet tudjuk nekik mondani, milyen fontos szerepük van a választásban, amikor egy fiatal pályát akar választani. Hasonló szeretnénk a szülők felé, mert ez a két befolyásoló tényező a háttérben.
Így lesz
kerek a szörnyű, és a beilleszkedést könnyen tudja megtenni.
Kormány az egyetemi modellváltás kapcsán is célként fogalmazta meg, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ 100 legjobbja között. Hát ez az időpont már nincs is olyan messze, de ön is arról beszélt, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemet szeretné úgymond a világ elitbe juttatni, sőt azt sem tartja szerintelen célnak, hogy Budapesten legyen az európai MIT. Mik is itt a mérőszámok egyébként, amikor azt mondjuk, hogy a világ legjobb egyetemei között jegyeznek egy felsőoktatási intézményt? A nemzetközi egyetemi rangsorok lehetnek a mértékadóak ezen a téren?
Igen, lehetnek. Természetesen nagyon sok rangsor van, és attól függ, hogy melyik intézménynek, úgymond, melyik rangsor fekszik jobban, ezt szokták kiemelni. Mi általában a brit QS rangsorban vagyunk érdekeltek, azért, mert jobban passzol a mi világunkhoz. Szerintünk objektívebb, de most ebből a szempontból én nem szeretnék összehasonlítani.
De megvannak nagyjából azok a mérőszámok vagy mutatók, amiket ezek a rangsorkészítők azért figyelembe vennek.
Egymáshoz, ugyanezek a szempontok.
Amikor azt mondják, hogy milyen minőségű az oktatás. Tehát de mik ezek a szempontok?
Ugyanezek a dimenziók, itt a publikációs teljesítmény egy
intézménynek. Tehát a tudományos publikációk.
A hivatkozásra, hogy milyen impaktja van az adott közlemény halmaznak. Innovációs teljesítmény.
Az üzleti világból érkező visszajelzés, amit már említettünk.
A munkáltatóknak a visszajelzései, igen, ez nagyban befolyásolják a rangsort. Vannak még, most már utóbbi időben előtérbe kerültek az innovációs teljesítmények is, az, hogy hány szabadalom, hány sikeres cég, és így tovább. Ezek az innovációval kapcsolatos mutatók, külföldi hallgatók aránya a képzésben, külföldi professzorok.
Tehát ilyen vendégoktató?
Vendégoktató, azoknak a minősége, ezek mind befolyásolják a rangsort.
Például az egyetemeken, az adott egyetemen végzettek névsora is szempont lehet. Én arra emlékszem, hogy amikor amerikai egyetemekről olvasunk, a Harvardról, a Yale-ról, vagy a Princetonról, hát ott azért mindig látjuk, hogy ki mindenki végzett, vagy ki mindenki szerzett
ezeket
a diplomát.
Ezeket így a rangsorban nem...
Igen, de az érdekes azért, hogy most hirtelen azért a Budapesti Műszaki Egyetem vonatkozásában is eszembe jut, hogy hát azért a Nobel-díjas Krausz Ferenc, vagy az űrutazó Kapu Tibor is a Műszaki Egyetemen szerezte a diplomáját, sőt Kapu Tibor nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy a műegyetem diplomája mindig mindenütt kinyitotta számára az ajtókat.
Ez passzol azzal, amit mondtam, az a BME diplomája, az
útlevél. Mégiscsak fontos, ez ha nem fontos. Is konkrétan szerepel az egyetemi rangsorok összeállításában, de mondjuk hát azért a kommunikáció terén azért ez is...
A megítélésben lehet. Biztos befolyt, de ennek nincs nem kvantitatív jellege, igen, hogy igen, ennyi darab és így tovább. Először köszönöm szépen, hogy ezeket az úriembereket, főleg most Krausz Ferenc nálunk, Nemzetközi Tudományi Tanácsadó Testületben benne van, mert amikor rektor lettem, volt a programomban egy pont, hogy szeretnék, hogyha lenne egy tanácsadó testület, ami felállít nekünk egy tükröt. És ez a Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület, ez neves Harvard, MIT, ETH Zürich, Krauss úr, mint Nobel-díjas, mint alumnis, mint Alma Mater, a műegyetem. Belőlük 11 ember felkértük arra, hogy ők legyenek az egyetem vezetésének a tanácsadói, ami azt jelenti, hogy fél évente egyszer találkozunk, de online módon többször beszélgetünk velük, elmondjuk nekik, milyen programjaink vannak, és ezért úgy hívtam, hogy felállítanak egy tükröt nekünk, hogy megmondják, hogy ők hogy látják ezt a dolgot, azért tanácsokat tudnak adni. Már elindult ez az a közösség, és ez sokat segít ebbe önmegítélésben. Mm. Tehát az, hogy tudjuk, hogy valójában ne. Mert
ez egy folyamatos visszajelzés.
Igen, de mi nem hazai pályán versenyzünk, tehát nekünk alapvetően a nemzetközi téren kell versenyezni.
És ebben a nemzetközi térben most hol áll a Műszaki Egyetem? Ugye említette ezt a brit egyetemi rangsorkészítőt, a QS-t.
Én két dolgot szeretnék kiemelni. Itt a QS rangsorban 960 intézményt rangsoroltak most éppen január végén. Ez még friss, egy hetes. Mi 246. helyen vagyunk. Ez ott a százon belül a cél, és szerintem reális cél ez. Kelet-Európában most 12. helyen helyezkedünk el, így en bloc, ebbe a QS rangsorban. De nekünk fontos még az almát almával összehasonlítani, de vannak ezek szakterületi rangsorok. Most így a technológia mérnöki, ez az MTMI, hogyha szabad így mondani, ott pedig 230. helyen vagyunk. Tehát innentől kezdve úgy érzem, most indult ez a lendület növekedés, és abba bízok, hogy ez 2030-ra,
addigra
mi is ilyen előkelő helyen leszünk.
Nemrégen zajlott le egyébként a Műszaki Egyetem modellváltása, erről már többször volt szó itt az Inforádióban is, de hát ez ugye egy ilyen fél éves történet, tehát azért még egy nagyon rövid idő telt el, de vajon mennyire segíti ezt az előrelépést, a nemzetközi rangsorokban, az elismertségben történő előrelépést maga a modellváltás, hogy egy más szisztémában működik az egyetem?
Én azt a szót szoktam használni, hogy fenntartó váltás, pont azért, hogy azt kihangsúlyozzam, hogy ez nem kegva modell, tehát nem alapítványi modell.
Nem az alapítványi modell, igen.
Hanem ez egyedi modell, amit a BML kezdeményezett a kormány felé, és szerencsére, és köszönet jár Hankó Balázs miniszter úrnak, hogy ezt az ügyet vitte a kormány elé, és elég rövid idő alatt jóvá hagyta a kormány.
Miért választották ezt az új formát, vagy ezt az új működési
szerkezetet? Ennek több oka van. Ez azt se titok, hogy a rektori pályázatomban szerepelt, hogy én egy kicsit távolodni szeretnék az államtól. Az államháztartás, ez kötött pálya. Rugalmatlan, sok kötöttséggel jár.
Igen, de hát tulajdonképpen az alapítványi modell is ezt szolgálja, nem?
Csak az alapítványi modell, külön az alapítvány törvény érvényes rá, és ott az Erasmus, meg a Horizon, most az EU Bizottság és Magyar.
Hát ez már jó ideje, igen, ugye az alapítványi egyetemek hallgatói, kutatói ki vannak.
Az Erasmusból ez nem szerencsés.
De akkor ezek szerint a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóira ez nem vonatkozik. Nem, tehát ők ugyanúgy részt vesznek az Erasmus programokban.
Mi nem tartozunk a törvény alá, ők a törvényt.
És nem is érkeztek kifogások Brüsszel részéről, hogy akkor ez most egy új modell, vagy egy új...
Konkrét kifogások nem, az elején mi kerestük több fórumon az EU Bizottság képviselőit, és ismertettük a modellt. És most azt látom, hogy a kiutazók száma már 1500 fölött van. Ebben benne van hallgató is, van oktató is, van dolgozó is, az Erasmus ezért szélesebb spektrumot fed le. Nem érvényes ránk ez a tiltás, tehát az Erasmus ugyanúgy működik, az Erasmus Plus a műegyetemen és a hallgatóink mennek világszerte mindenhova. Ilyen jellegű probléma nincsen. Na, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miért jó az. Ez a gazdasági társaság egy rugalmasság.
Ez egy zárkörű részvénytársaság.
Zárkörű részvénytársaság, nem titok, aminek a részvényeit a MOL megvette, és tavaly, június 23-án írta alá a kormány nevében Hankó Balázs miniszter úr és Hernádi Zsolt elnök úr a MOL nevében, hogy a MOL megvásárolta a fenntartó cégnek a részvényeit.
Tehát akkor tulajdonképpen a MOL fenntartói jogosítványokkal rendelkezik?
A MOL a fenntartó cégnek a tulajdonosa, uh-huh. De van külön BME fenntartó ZRT, ő a fenntartója a BME-nek, értelemszerűen, és ez a cég a MOL tulajdonában van.
De ez mit jelent egyébként a gyakorlatban, vagy mit jelent mondjuk, hát pusztán anyagiakban? Jelentős forrás érkezik a MOL-tól?
A jelentős forrás több oldalról jön. Az egyik az, hogy van egy szerződésünk az állammal, ami eleve a költségvetéshez képest többszöröse az eredeti költségvetés.
Ez valóban egy kicsit ilyen üzleti alapú szerződés, és mondjuk önök vállalnak...
Teljesítmény alapú, inkább úgy szeretem hívni. Az üzletitől egy kicsit még messze van, de ez teljesítmény alapú. Ha ezt teljesítem, megkapom a pénzt, ha nem teljesítem, nem kapom meg a pénzt.
És mik ezek a vállalások?
Az, hogy hány hallgatót képzünk értelemszerűen, milyen a lemorzsolódás, hány embert vittünk sikerre, milyen az ipari bevételünk, milyen a szabadalmi bevételünk, az innovációs teljesítményünk, a tudományos teljesítményünk, a minősített kutatók, oktatók száma, a PhD hallgatók sikeressége, száma, ilyen jellegű.
És akkor ezt évről évre?
Minden évben.
Monitorozzák, hogy ez mennyiben és ezek, hogyan teljesült. És ez szerint jönnek a
ez szerint vannak definiálva a keretek, és értelemszerűen az eredeti költségvetéshez képest akár háromszorosa is lehet ez a pénz. Amennyiben az összes paramétert teljesítjük, akkor a háromszorosát. Már most is élvezzük ennek az előnyét, de azt kérdezte, hogy miről szól. Ennek a fenntartó cégnek van egy igazgatósága, ahol 5 főből áll az az igazgatóság, és ők, mint az én is igazgatósági tag vagyok, mint rektor, de funkcióhoz kötött, tehát én mint rektor vagyok ott. És ez a 5 fő, ez az igazgatóság monitorozza, figyelemmel kíséri az egyetemnek a működését. Az akadémiai témákban nem szólnak bele. De például az, hogy van 313.000 négyzetméteres terület, ahol nem mindegy, hogy milyen hatékonyan tudjuk működtetni, üzemeltetni. Tehát az operációba, a szolgáltatásokba, amik kellenek azért, hogy az akadémiai világ tudjon menni, ott tudnak sok segítséget nyújtani. Az akadémiai ügyekben nem szoktak beleszólni, ez autonóm módon az egyetem a szenátus döntése alapján végzi. Tehát, és miért jobb ez? Mert van egy társaság, ahol nekik nem mindegy, hogy működik az egyetem, törődnek vele. Az állami, ez egy kicsit ilyen hogy mondjam, először kötöttebb, mert bizonyos elemhasználtási törvények érvényesekre. A másik pedig, hogy nem kapunk nem olyan törődést, mint fenntartó. A fenntartó azért gondoskodik róla, hogy az egyetem jól gazdálkodjon, jól működjön, jól teljesítsen, számon kéri.
Hát jobban van rálátása is,
hát,
gondolom.
Hát igen, és követeli, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat, amiket csináltunk. Tehát abból a szempontból a dinamikája az egyetemnek hirtelen magától értetően növekedett. Most az első fél évet most zártuk le ebben az új modellben. Mik a kimenetek. A 24-ben, amikor még államháztartáson belül voltunk, akkor volt közalkalmazotti bértábla. Ez a bértábla most másfél év leforgása alatt, most 56%-kal több az a bértábla följebb.
Tehát az oktatói béreket lehetett...
Nem csak oktatói és dolgozói. Én nem szeretek különbséget tenni, én munkavállalói bérekről beszélek. Tehát az a közalkalmazotti bértábla, ami volt régen, ez remélem ezt a fogalmat hamarosan elfelejtjük örökre, de ehhez kell viszonyítani, mert hogy lehessen összehasonlítani. Első évben 43%, átlagosan 43%-kal emeltük ezt a bértömeget, ami ott van, és most ebben az évben újabb 10-13%-kal emeltük. Tehát innentől kezdve, merem azt mondani, elindult most a nagy kampusznak a felújítási terve. Ez azért fontos, mert azért valljuk be...
Hát több mint 100 éves épületről
van több
szó.
Épület, pontosan, vannak épületetség. 1909-ben adták át, tehát 117 éves, de vannak azért
nagyon
15
szép
éves.
Épület egyébként.
Gyönyörű, persze, sokba kerül a fenntartás értelemszerűen, mert nem lesz fiatalabb. Igen. Többé.
És a felújítása meg még több.
Nemzeti örökség. Elindult ez a folyamat, már több részét már elkezdtük a felújításnak, de lesz egy átfogó kampusz tervünk, és akkor számos felújítási projekt indul most, hogy a kampuszt egy kicsit,
korszerűsíteni, igen. Ugye, ahogy elhangzott, a MOL a Magyar Olajtársaság stratégiai partnerként került be a Budapesti Műszaki Egyetem fenntartói testületébe, de lehetett arról olvasni, hogy más cégek, kisebb cégek is érdeklődnek hasonló partneri viszony iránt. Erről tárgyalnak, vagy vannak továbbra is ilyen törekvések, szándékok?
Ketté választom, ha azt megnézem, hogy stratégiai partnerség, ha valaki csak figyeli, hogy hány együttműködési megállapodás, stratégiai együttműködési megállapodást írtuk alá az utóbbi pár hónapban, akkor egyértelmű, hogy itt nem 2, 3, 4, 5, hanem százas nagyságrendű a cégek száma, ahol stratégiai megállapodásunk van. De a másik az, hogy ki száll be a fenntartói részvényben, tulajdonban, ez egy másik lehetőség.
Igen, meg hát az is kérdés, ugye, hogy mi indokolja a számukra. Hát nyilván ezt azoktól a cégvezetőktől kellene megkérdezni, de hogy mi indokolja azt, hogy ők valamilyen módon szerepet akarnak ebbe vállalni. Tehát fontos számukra a mérnök képzés, tehát hogy minél több jól képzett, felkészült mérnökember kerüljön a munkaerőpiacra a Budapesti Műszaki Egyetemről? Hát gondolom ez lehet a szándék.
Ugyanez a kérdés felmerült, hogy miért jó a MOL-nak beszállni ebbe a...
Igen, ezt talán Herrádi Zsoltól kellett volna megkérdezni, de hát nyilván azért vannak visszajelzések.
Szerintem az elnök úrnak egyértelmű lenne a válasza, ez nem osztalékról szól, ez nem pénzről szól, mert ebből pénzt nem fog kivenni a cég, a MOL soha. Az inkább az, hogy közel legyen a mérnökképzéshez.
Ez elég sok mérnök dolgozik a MOL-nál.
Mérnök is, meg műszaki menedzser is, vegyészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, informatikus, mesterséges intelligencia informatikus, tehát számos olyan eleme van, ez az oktatási rész. De ne hanyaguljuk el a KFI tevékenységet sem, mert azért a MOL-lal szoros az együttműködés, sok kutatásfejlesztési projekt indul, és azért a MOL is hisz abba, hogy a versenyképesség a világban. A MOL-ra nem kell arra gondolni, hogy csak egy ilyen kihozzuk a földből a olajat és adjuk el. Ez egy nagy cég, vannak kutyai, vannak logisztikai feladatai, vannak információ technológiai feladatai, vannak mérnöki feladatai, és azoknál, hogy minél hatékonyabban tudjon működni, a kutatásfejlesztés elkerülhetetlen. És ha ott van a közelben, a saját érdekeltségében levő egyetem, akkor egyszerűbb lesz az együttműködés. Tehát, ha valaki azt kérdezi tőlem, mit vett meg a MOL, tulajdonképpen valami nem termel anyagi hasznot, vett partnerséget, vett közelséget, lehetőséget arra, hozzáférést arra, hogy akkor könnyebben tudjon együttműködni az egyetemmel, és rálátása legyen arra, hogy milyen mérnökök, milyen sikeres emberek végeznek az egyetemen, akiket akár ő is tudja csábítani a saját világában.
Szóba kerültek az imént az ösztöndíjak, illetve az Erasmus programban való részvétel, ami továbbra is adott a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói számára. Jól lehet a más modellben, az alapítványmodellben működő egyetemek ebből jelenleg ki vannak zárva, de a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóira ez nem vonatkozik. De ha már ösztöndíjak, akkor az is érdekelne, hogy például hallgatói ösztöndíjak tekintetében milyen lehetőségek vannak a Budapesti Műszaki Egyetemen, és mivel hogy a felvételi kapcsán beszélgetünk, és ezzel kezdtük a mostani beszélgetést, az is érdekes lehet, hogy nagyjából hogyan oszlanak meg az arányok az államilag támogatott ösztöndíjas helyek, illetve az úgymond fizetős vagy költségtérítéses helyek arányában?
Szerencsés helyzetben vagyunk. Elég nagy ez a kapacitás, ez a keretszám, amit kaptunk az államtól, amire szerződtünk tulajdonképpen, ami biztosítva van. Most mi lesz az új felvétel, mert van olyan, aki bekerülhet államira, és mégis ő azt választja, hogy önköltséges legyen. Van vannak ilyen esetek, nem kevés. Tehát így nehezebb jósolni, hogy akkor milyen jelenleg. De hogyha csak megnézem az MTM-i területet, akkor ott kb. 90% az állami ösztöndíjas. Ha megnézem, unblock az egész egyetemet, mert van gazdasági képzés és társadalomtudományi is. Tehát, hogyha így nézem, akkor egy ilyen 76-77% jön neki. Mm-hmm. Most pontos számokkal nem készültem, de ezek az arányok, amikre nyugodtan tudok nyilatkozni. Tehát, ami az ösztöndíjakat illeti, számos fajta ösztöndíj van az egyetemen. Az alap ösztöndíjak, ami tanulmányi, szociális és így tovább, a hallgató önkormányzat kezében vannak. Tehát ők döntenek erről, és mi hajtjuk végre egy átlátható, transzparens rendszer szerint. De vannak más ösztöndíjak is, az Erasmuson kívül is.
Igen.
Vannak olyan céges ösztöndíjak. Tehát most számos cég például olyanat, aki végez, van nekünk olyan képzés, hogy építmény informatika, ez egyedi több formában merem állítani. Például az építőipari cég, azt mondja, aki ott végez, és ilyen tanulmányi van, adok neki.
Hát ő már próbálja ott oda kötni valahogy azt a végzős hallgatót.
Igen. Nagyon sok ilyen van az egyetemen. Azért a mi egyetem arról híres, hogy szoros a kapcsolata az iparral. Azt szoktam mondani, mi nem a fióknak dolgozunk, hanem a piacnak. Nagyon sok kutatásfejlesztési projekt közösen történik az egyetemen belül, és sok hallgatót vonunk be. Ezek a hallgatók dolgozhatnak is, de a cég, az a partner cég, ha ott van az egyetemen, partnerünként, fölkínál pár ösztöndíjat a ilyen meg olyan területen tanuló diák, tehetséges diákoknak, és így tovább. Tehát ez is bővíti az ösztöndíjak sorát, és ezek nem zárják ki egymást. Van olyan hallgató, akinek többfajta ilyen ösztöndíja van, és nem, hála Istennek, anyagi probléma szempontból ez enyhíti ezeket az
ügyeket. A külföldi hallgatók aránya milyen most nagyjából?
Most 12% körül vagyunk.
Mert ugye említette azt, hogy ez tulajdonképpen az egyetemi rangsorokban is egy mutató.
Abszolút. Itt háromfajta külföldi hallgató van. Van az egyik, ami Erasmus. Erasmusról jön.
Hát ilyen csereprogram keretében.
Csereprogram keretében itt töltenek egy fél évet, vagy rövidebb, hosszabb időt. És van a másik, a Stipendium Hungaricum, amit a magyar kormány, vagy a magyar állam ad a kelet felé a hallgatóknak, hogy jöjjenek ide, itt végeznek, és utána visszamennek, vagy itt dolgoznak. És van a harmadik, az önköltséges.
Uh-huh. Hát gondolom, ez is fontos azért egy egyetem számára, mert ez meg bevételt jelent.
Őszintén szólva, most az a tavalyi évben dupláztuk az önköltséges hallgatók számát, én abban hiszek. Az nem azt jelenti, hogy a többi ösztöndíjas nem jó, hanem azt jelenti, hogy ott azért az államnak vagy stratégiai iránya volt ez, mert nyitja, bátorítja az egyetemeket, hogy vonzza a külföldi hallgatókat, hogy pont azért, hogy több önköltséges hallgató a versenyképes felsőoktatásra jöjjön Magyarországra. Tehát ez a célja, hogy az önköltséges hallgatókat tudjuk ide csábítani. És valljuk be, többek között azt szoktuk kiemelni, hogy élhető város Budapest, biztonságos város Budapest. Ez nem utolsó szemponton a mostani világban. Tehát most 12% az arány, ezt azt is vállaltuk, hogy 2030-ra ez a szám 15% fölé megy. És ami nekem fontos, hogy az összetétele a külföldi hallgatóknak egyre jobban tolódjon az önköltséges hallgatók felé. Nem csak anyagi oka is van, de nem csak anyagi. Az a fontos azért, hogy ha megjelenünk a világban, ha brand ismert lesz, akkor ez is tükrözi azt, hogy jól tesszük a dolgunkat nemzetközi téren, és el tudjuk érni ezeket a tehetségeket külföldön, akiket Magyarországra tudjuk csábítani. Tehát ez is egyfajta megközelítés, hogy minél több versenyből önköltséges hallgató jöjjön a műegyetemre.
Ha már a külföldi hallgatók szóba kerültek, akkor mennyire fontosak a nemzetközi kapcsolatok? Mennyire beágyazott a Műszaki Egyetem nemzetközi kapcsolatokban, nemzetközi együttműködésekben most?
Az régi hagyomány a BME, a Magyar Felsőoktatási Intézmények közül BME a topon végez az EU projektekkel kapcsolatban. Tehát elég erős a nemzetközi hálózatunk, és nagyon sok EU projektünk van, fut, ami tükrözi azt, hogy elég nagy hálózatot építettünk már a pár évtized alatt, és én azt látom, hogy most már nem csak Európán belül, Európán kívül is. Az utóbbi időben a kínai egyetemek egyre több ször fordulnak elő nálunk, megkeresnek minket. Azért meg kell nézni most, hogy azért a kínai egyetemek egy része már a elitligában játszik. Már nem ez a úgymond rangsor végén szereplő egyetemek. Vannak olyanok is, de azért nagyon sokan már a topon vannak. Ők is megkeresnek minket többször. Ők most úgy az ő érdekük is, hogy európai egyetemekkel közösen működjenek együtt. Tehát az európai közösség itt a legerősebb, ez a nemzetközi kapcsolatokban. Igen. És utána most indult egy ilyen szélesebb kör Európán kívül is. Szingapur, Kína, tehát számos Egyesült Államok. Mondjuk az Egyesült Államokkal régóta van, most is a tanácsadó testületben két professzor az MIT-ről van, tehát az MIT-val is van.
Tehát akkor ezek a nemzetközi kapcsolatok elég erősen jelen vannak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Sharaf Hassan, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.